a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ma jönnek véget az idei választások az Egyesült Államokban, ahol a legnagyobb figyelmet az elnök választása vezi, értelemszerűen. Ez nem véletlen, hiszen a két jelölt nem csak a választásokat eldöntő csatatér államokban, hanem országosan is fej-fej mellett halad, írt a körképében az Index. Vannak kutatások, ahol a jelöltek ugyanúgy 48-48%-ponton állnak, de vannak olyanok is, ahol hajszállal a demokrata Kamala Harris, míg más kutatásokban a republikánus Donald Trump vezet. Az első falu, ahonnan eredményeket közöltek, döntetlent hozott. A rezsicsökkentésnek köszönhetően októberben is a magyar családok kapták Európa legolcsóbb háztartási villamos energiáját és földgázát, emelte ki a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos egy Facebook bejegyzésben. Németh Szilárd azt írta, az összehasonlítás az úgynevezett végfelhasználói árakon alapul, amelyeket a fogyasztók kifizetnek. Ez tartalmazza az energiadíjat, a rárakódó adókat, így az energiadót, az általános forgalmi adót, illetve a rendszerhasználati díjat is. Nagyon népszerű a családi adókedvezmény. A 2011-es ismételt bevezetése óta a kormány 3600 milliárd forinttal tudta segíteni a magyar családokat, mondta el a családokért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Kondt Zsófia emlékeztetett, a tervek szerint a duplájára emelik az összegeket 2025. július 1-től és 26. január 1-től, majd két ütemben. A támogatás mértéke egy gyermekes család esetén a jelenlegi havi nettó 10 ezerről 20 ezer forintra, két gyermek esetében havi 40 ezerről 80 ezerre, három gyermekes család esetében pedig 99 ezerről 198 ezer forintra emelkedik majd, ismertette az államtitkár. A digitális adóztatásra vonatkozó csomagot is megvitatják az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsülésén, közölte Varga Mihály Brüsszelben. A tárcavezető a magyar elnökség egyik nagy sikerének nevezte a csomag lezárását eredményező kompromisszumot. Elmondta azt is, megvitatják a Draghi jelentés adózásra vonatkozó megállapításait is. Idén 283 középiskolából 350 csapat jelentkezett, így rekordot döntve mintegy 1500 diák vett részt az országos haditorna verseny őszi vármegyei fordulóin, mondta el a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi nyilvántartó parancsnokság parancsnoka Tatán. Durgó Tamás hozzátette, az utolsó, a Komárom-Esztergom vármegyei fordulóban, a korábbiakhoz hasonlóan a fiatalok olyan, a honvédelemhez kapcsolódó versenyszámokban próbálhatták ki magukat, mint a fegyveres váltófutás, a kézigránátdobás vagy az első segélynyújtás. Az energiahatékonyságról szóló törvény a piaci szereplők mellett a közintézmények számára is előírja egyes energetikai adatok közlését a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal felé. Az év végéig csaknem 4000 közintézményt levélben értesítenek a teendőkről, valamint online bejelentő felület működtetésével is segítik az adatszolgáltatás folyamatát. 2024 első háromnegyedévében 8709 új lakás épült, 19%-kal kevesebb, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 14551 volt, 2,3%-kal elmaradt a tavaly január-szeptemberitől. Az építési engedélyek fővárosi visszaesését mérsékelte a növekedés vidéken. Megkezdődtek a keleti pályaudvar váltókörzetének felújítását célzó munkálatok, a hónap végéig közel 200 úgynevezett faaj cseréjét hajtják végre a pályaudvar váltóiban, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt emlékeztetett, idén 140 éves a keleti pályaudvar, az év második felében pedig két váltókkal kapcsolatos kisiklás miatt is a hírek főszereplőjévé vált, ezért döntöttek arról, hogy fel kell gyorsítani a már korábban eltervezett keleti programot. Az utazóközönség visszajelzései alapján változnak, egyszerűbbé válnak a kutyák és gazdáik utazására vonatkozó szabályok a MÁV csoportnál. Mostantól minden helyjegyes vonaton szállítható kis és közepes termetű, tehát 20 kg-nál nem nehezebb kutya, zárdoboz nélkül, csupán póráz és szájkosár használata mellett. Emlékeztettek, hogy a nyári és koraőszi időszakban tesztjelleggel, már ezekkel a kedvezőbb feltételekkel szállíthatták kedvenceiket az utasok a balatoni Intercity-ken és Express vonatokon. 5 közlekedési szakszervezet részvételével megalakult a Közlekedési Dolgozók Magyarországi Uniója, az erről szóló alapszabályt tegnap írták alá a felek. Tájékoztatásuk szerint a megállapodással a közlekedésben dolgozók egységes érdekképviselete valósulhat meg. Végül az időjárásról. Holnap általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban majd mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Sajgó Szabolcs ismét idehaza van, a Párbeszéd házában beszélgetünk, de 44 napig a tengeren túlon volt Bolíviában, immár másodszor egy film forgatása volt a feladatuk. Sikerült végrehajtani mindazt, amire készültetek? Tehát megvan a nyersanyag, amiből aztán meg kell születnie a filmnek.
Igen, mindazt, amit terveztünk, azt sikerült megcsinálni. A hosszú időszak azért is volt, egyrészt nagyok a távolságok, másrészt hiába szerveztük meg az első alkalommal a dolgokat, az nagyon fontos volt, anélkül nem lett volna ilyen sikeres az út, hanem akkor azokat végig kellett több mint 10 drámai jelenet helyszíneken próbák. Szóval kellett ennyi idő, aztán voltak ilyen aggodalmak is, hogy óriási blokád hír indult el, amikor ott voltunk, és féltünk, hogy nem tudunk majd megfelelően közlekedni, vagy hazajönni azok, akiknek időben haza kellett jönni.
Ez valami társadalmi felfordulás volt?
Társadalmi felfordulás. Egyrészt azért, mert csodáltuk, hogy milyen türelmesek az emberek, hogy bírják, hogy kilométer hosszú sorok vannak a benzinállomások, na, nincs benzin. Aztán hát nekünk is úgy kellett állandóan ügyeskedni. 2 autót béreltünk, és azzal jártuk az országot, és hát állandóan az volt az egyik fontos feladata a 2 sofőrnek, hogy vadásszák, hogy 5-10 literenként külön kannákban, hogy hogyan tudnak benzin gyűjteni, hogy tudjunk menni. Hál' Istennek nagyon ügyesek voltak, sikerült is mindig szerezniük elég benzin, szóval benzinhiány miatt nem kellett leállnunk, de ez állandóan ott volt a fejünk felett. Egy másik ilyen nehézség volt az, hogy hát amit mondtam, hogy emiatt aztán a nyugtalanság, a blokkád, és még egy harmadik dolog is volt, ami megnehezítette a dolgot, mert a levegő az egész országban, de különösen 3 tartományban nagyon-nagyon rossz volt, ugyanis több mint 60 ezer erdőtűz van, és ezeknek a tüzeknek jelentős része mesterséges tűz, a földművesek, meg a akarják termékenyebbé tenni a talajt, meg a száraz időszakban, most miért jön az eső, hogy felgyújtják a területeket, és akkor hát tudják némileg kontrollálni, de nem mindig. És emiatt aztán olyan rossz volt a levegő, már mikor odaérkeztünk, hogy 200-300 méter volt a maximum, amit lehetett látni, mert olyan füstös volt, olyan sűrű, nem volt eső már május óta, nem volt szél, úgyhogy a nagyvárosokban és Santa Cruzban is hát nagyon-nagyon rossz lett, de ugyanígy La Pazban, amivel, ugye Santa Cruz az csak 150 méterre van a tengerszín fölött, de az, a La Paz a főváros, az 3800
méter. A világ legmagasabban levő fővárosa.
Igen, de ott is, tehát mindenfelé az egész országban, ez, és amikor aztán átmentünk Peruba a forgatás során, mert hogy onnan jöttek a magyar országról származó jezsuiták, akiknek a nyomába eredtünk a kamerával, akkor ők akkor ott, hát Peruba érkeztek meg a perui alkirályság területére.
18. század, mondjuk el a hallgatóknak, tehát a film témája hasonlóan a Madagaszkárban forgatott két évvel korábbi alkotásotoknak, jezsuita misszionáriusok nyomába szegődtetek, és hát a 18. században több magyar misszionárius élt évtizedeket Argentinában, Perúban és Bolíviában.
Igen, ugye hát a Spanyol-Amerikában két jezsuita provincia volt, az egyik a perui alkirályság területén, tehát perui provincia, a másik pedig a mai Paraguay, Argentina, Uruguay területe, az volt a paraguayi provincia. Mind a kettőben voltak magyarok, és ezen kívül még a brazil területen is voltak magyarok, Magyarországról származó jezsuiták, tehát közel 30-an voltak a 17. század végétől a 18. század második feléig, egész pontosan 1767-ig, amíg ki nem űzték a mindenféle hazugságok, meg politikai dolgok miatt végül is kiűzték a jezsuitákat, és ez alatt közel 30 jezsuita működött ott. Akikkel most foglalkozunk, az ezekből 5. Egyik az kiemelten is fontos, ő Éder Xavier Ferenc, aki nagyon jó megfigyelőként és nagyon termékeny íróként összefoglalta a geográfiai ismereteket, a klímával kapcsolatos dolgokat, a növényzetről, madárvilágról, az egész állatvilágról, de ugyanígy az indiánoknak a szokásairól, vallásáról, nyelvéről. Ebben az időben ugye sok indián törzs még az esőerdőben nomád életet élt, jöttek, mentek, és a nagy kérdés volt, hogy le tudják-e telepíteni őket. Ez nehezen indult, de aztán elég sikeres lett. Igaz, hogy még később is, amikor már működtek jól ezek a
redukciók,
ilyen elzárt kis települések, hát amin volt, hogy 1000 család is, tehát 5-6 ezer ember is lehetett. És
hát két... ilyen erődített települések voltak, hogy a nomádok, vagy a le nem települtek, meg a egyéb rossz szándékok ellen védjék, és hát fantasztikus közösségeket tudtak teremteni jezsuiták.
Igen, és hát ez egyik volt az, hogy a nomádok ellen, vagy egyéb kincs reményében fosztogatni indultak ellen védekezzenek, de a másik, és ezt nagyon jól csinálták, de a másik az is volt, hogy főleg azok a redukciók, amik közel voltak a brazil határhoz, ugye a portugálok nagyon akarták kiterjeszteni a uralmukat, és ezért ilyen mindenféle rabló csapatokat is szerveztek, akik mentek át a addig kijelölt határon, és pusztították a túloldalt, a redukciókat, és elsősorban azokat, mert azok voltak a nehéz terep nekik, tehát a kemény falat, és a jezsuiták nagyon meg is szervezték az önvédelmet. Ja, érdekes módon, hogy mégis ezen a területen, Bolíviában maradt meg sok épület, templom, település, olyan, ami ma is működik. Ezek közül csak egy az, amit jezsuiták vezetnek ma is, San Ignacio Bolíviában, a Beni tartományban, Trinidad fővárosától nem messze egy 100 kilométerre, ott volt a legtöbb jelenet, amit forgattunk, amiért két színész is jött Magyarországról velünk, és talán az egész munkánk miatt, mert nagyon sok érdekes dolog volt, nem volt könnyű az út, de amiért mégis azt gondolom, azt remélem, hogy a filmen átjön az, hogy ezek az emberek itt is, korábban is, máskor is, Jézus óta azért mennek, hogy Jézusnak a parancsát, a missziós küldetését, a kérését, azt teljesítsék, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek a jó hírt, a hirdessék az evangéliumot, tegyétek tanítványommá az embereket, kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevű. Ezért mentek. De az eredmény az nem az volt, hogy most akkor bebifláztatták a katekizmust, meg a Bibliát, meg mindent, hanem az eredmény az volt, hogy hihetetlenül megemelkedett az életminősége azoknak, akik befogadták a jó hírt. Ugyanis, és ez egy óriási talány, és ma is egy óriási kihívás, nagyon fontos dolog, hogy az igazi jó hír, az maga az élő föltámadt Jézus, az ő jelenléte. Na most, ahol az emberek ezt komolyan veszik, ott hirtelen Jézusnak az egész világa megjelenítődik, és akkor az emberben mindaz, ami fejlődhet, fejlődésnek jelent.
Tehát a teljes ember szolgálja, az igazi misszió.
Igen, igen, és hát ezért is, ahogy az előző filmben is Mozambikról, úgy itt is az van, hogy olyan kulturálisan, emberileg, szellemileg, lelkileg virágzó közösségek lettek az eredményei a hiteles evangélium hirdetésnek, és ez ma is ugyanígy van. Ez a mai kultúra, ez a mai magába fordult individualista, pusztulásra fele haladó világ is csak akkor tud igazán megújulni, hogyha az evangéliumot komolyan veszi. Ugyanaz az evangélium ma is, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten lesz az ember társa, és Isten mindig aktuális az embernek. És ez azt jelenti, hogy ugye szokták kilúgozni az emberi kapcsolatok fontosságát, ugye, hogy a Marx is mondja, hogy az ember a kapcsolatainak az összessége. És hát ez részben így is van, de ahhoz azt kell, hogy az embernek egy helyes valóságismerete legyen. És az evangélium pontosan ezt hozza, hogy a valóság teljességét kínálja föl, hogy ez egy biztonságot adó, időtlen, végtelen értékű gyönyörűség, és ezek a kapcsolatok, a látható és nem látható világ kapcsolata, az Istennek a családja, és hogy ez természetes, hogy itt is a kapcsolatok összessége, akkor tud igazából ember lenni az ember, ha ebbe a kapcsolatvilág rendszerbe belép.
Szépen mondod, és ahogy hallgatlak, eszembe jut, hogy mikor az életedről beszélgettünk, és csináltunk egy életinterjút, akkor elárultad, hogy misszionáriusi hivatás is motoszkált benned, aztán hát a 60-as, 70-es években erre nem volt lehetőség, hogy misszióba menjetek, de hát valahogy most ezt pótoltad az afrikai meg a mostani úttal is, vagy legalábbis egy olyan azonosulás megy végbe benned, és megértés az elődök felé, ami azt hiszem, hogy sok mindent máshogy láttat veled, nem?
Igen, tehát az mindig úgy bennem zúg, amikor először olvastam az előző filmre készülve Zimmermannak a beszédeit, vagy az ő arról, hogy ő mit is mondott, mikor magyarázta, hogy miért megy misszióba, hogy hát itt is nehéz az élet, ott is nehéz az élet, de ti tudjátok, ismeritek az örömhírt, nektek van egy Krisztusotok, van reményetek, van forrás, lelki forrás, amiből meg tudtok újulni. Azok a szerencsétlenek ott nincsenek. És ott is az történt, ugye, hogy az emberi kultúra mindenféle szempontból elkezdett emelkedni, fejlődni, megszűnt az éhínség, megszűnt a írástudatlanság, megszűnt a hozzá nem értése a dolgokhoz, mert tanítottak mindent, ami az emberi élethez kellett. Na most, ugye, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos ma is, hogy most nem más földrészeken, és nem tudom, hol vannak, akik nem ismerik az örömhírt, hanem itt vannak közöttünk, meg még saját magunkban is. Hát milyen mértékben ismerik az örömhírt, és az azt jelenti, hogy mennyire vagyunk dinamikusak, mert hogyha ha valaki ismeri az örömhírt, akkor az valahogy nem unatkozik, nem panaszkodik a világ.
Pótcselekvések mentesen tud élni.
Igen, és ez azt jelenti tehát, hogy ma is talán a Szent Atya ezzel az egész zsinati folyamattal, ezzel az egész szinódusi dolog, ami éppen most folyik, ugye a újabb szakasz ennek, hogy pontosan ugyanezt, hogy élje meg, aki ismeri Jézust, hisz benne, hogy valahogy élje meg Jézusnak a jelenlétében azt az isteni vágyat, szeretetet, energiát, ami itt van, csak engedjük be a szívünkbe, és akkor ez a mai világ is meg tud változni.
Mostani forgatás során milyen meglepő fordulatok, érdekességek, nehézségek voltak a korábbi utatokon, ami egy ilyen előzetes tájékozódás volt, meg megelőzte a forgatást, tehát terepszemle, akkor macsétával mentetek és kerestétek a redukciót az őserdőben, és Szamárháton, vagy Összférháton, tehát nagy kalandokban volt részetek. A mostani, a forgatás zökkenőmentesen zajlott, a benzint említetted, hogy az egy nagy probléma volt, a többi körülményt, meg a helybeliekkel való viszony, ők statiszták is voltak, vagy legalábbis terveztétek, hogy szerveződött az út, és bejött-e az, amire gondoltatok, készültetek?
Igen, ugye tehát nem csak terepszemlét tartottunk, hanem meg is terveztük a különböző jeleneteket, hogy melyiket hol folytatjuk, forgatjuk le, és kikkel. Úgyhogy éppen egy hete kaptam meg a hosszú listát, ahol több mint 100 ember, aki a helyiek közül, indiánok közül, meg nem indiánok is, akik segítették a filmet, statisztáltak, valamilyen szerepet vállaltak, ami hát mind ott lesz majd nyilván a filmnek a végén, de hogy ilyen, ez egy hely volt, ahol a legtöbbet forgattunk, amit említettem, hogy ott, csak ott is több mint 100 helyi ember volt az, aki aktívan belekapcsolódott a filmnek a forgatásába. Talán a legszebb eredmény, három dolgot említenék, ugyanolyan jellegű dolog, hogy olyan redukciók, amik teljesen elpusztultak. És van olyan, amiről sejtették, hogy hol vannak a nyomok, és van, amiről nem. Amikor említetted azt, hogy kerestük az őserdőben macsétával, a helyszínt nem találtuk akkor meg, most elmentünk ugyanoda, és megtaláltuk. Meg is ígérték a helyiek, hogy biztosan oda fognak tudni vezetni. Közben a száraz évszak miatt az aljnövényzet nagyon eltűnt, ezért sokkal jobban be lehetett látni, de ők szépen kutatták két helyen is, például a legfontosabb helyszínt, ahol éppen Éder Szavér Ferenc a legtöbbet működött, az teljesen romos volt, az eső erdőben van, és itthon a térképeken, korabeli térképeken, korabeli leírások alapján, geográfiai, ilyen-olyan dolgok alapján sikerült beazonosítani, hogy hol lehetett. És a helyiekkel már akkor, amikor előkészíteni mentünk az utat, akkor is már a helyiek mondták, hogy szerintük ez itt lehetett, itt és itt, amit nem találtunk ott meg. De most a helyi hagyomány is, a hazai kutatakodás, minden igazolta, tudtuk beazonosítani, hogy ez volt az a San Martin nevű redukció, amiből csak köveket, jellegzetes köveket találtunk, tehát most már megismerem, hogy mik azok, milyen fajta kövekkel építették abban az időben ott ezeket a redukciókat, a templomokat, épületeket.
Vörös kövek, nem? Legalábbis én, amit láttam Argentinában, azok vörös kövekből
igen,
voltak.
Igen, hát az ott főleg a Misiones tartományban, ottan a föld is ilyen, meg minden. De tehát ez volt az egyik, amit így sikerült beazonosítani megnyugtatóan, tehát visszatenni a térképre, és ez, hogy ez tényleg egy bizonytalanság volt, hogy hol van az. Aztán egy másikat is, a San Miguel hatalmas redukció volt, az is szintén közel a brazil határhoz, és azt is lerombolták a mamelukok, meg szóval akik ottan a pusztításra igyekeztek, és azt is sikerült beazonosítani, megtalálni a nagyjából a drónt is vittünk az alaprajzát magasból is, hogy néz, hol is volt az a templom, mert igen, ott a földön ott nehéz volt azt, ott is sejtettük, mert hát, hogy nézett ki az a templom, meg azt az egész rész. Ez volt a másik ilyen, és még egy harmadik, a San Pedro, ott is be kellett menni az esőerdőbe mélyen, helyiek kíséretében, és ott is csak ilyen köveket láttunk, és akkor, amikor mondták, hogy szerintük itt van, és azért a térképek alapján, és ez nagyon valószínűsíthető volt, hogy valóban ott volt, de hát ilyen apáról fiúra generációkon átszállt ennek a hagyománya, és akkor, amikor aztán ott voltunk, és kérnek jobban körülnéztünk ott az esőerdőben, akkor láttuk, hogy igen, itt is, ott is, amott is, ezek a fajta kövek. Tehát azt gondolom, hogy hitelre méltóan be lehetett azonosítani azt a helyet is. Aztán nagyon szép volt abban a redukcióban is a felforgatás, ahol megtalálták először a több mint 4000 kottát a jezsuita időből még, amit akkor jól elrejtettek, és még olvashatóak voltak, nem tette tönkre a klíma.
Igen, és mert a redukcióban még zenére is tanították a fiatalokat, hangszereket készítettek, és hát egy csodálatos barokk zenei világ. Nem csak az épületek voltak a barokk elemekből a redukciókban, hanem a kultúra a többi eleme is.
Igen. Hát egy nagyon látványos, talán a leglátványosabb jelenet az volt, amikor San Ignációban a gyönyörű redukcióbeli templom, ami aztán fel is lett egy kicsit újítva, de a hagyománynak megfelelően a nagy tér is ott megvan előtte minden. És akkor sok kocsi homokot hordattunk oda, hogy ne a mai kövezet legyen a templom előtt. Akkor jött oda, ami korabeli képekről látható, hogy hasonlóképpen nézhetett ki, a bivajok húzta hatalmas fakerekű szekér, akkor a helyi faragó ember az is a műhelyét odahozta a templom elé a homokban, és így szóval nagyon sok. Akkor leállt a forgalom is, még a kisváros is leállította a forgalmat, hogy ne menjen arra senki, hatalmas tömeg gyűlt ott össze minden, szóval ez egy jó reklám is volt ennek a filmnek.
Van esély rá, hogy a szent év folyamán elkészül, tehát
következő év végéig kell elkészülnie a filmnek, igen. Ja, még vannak forgatások, ezek a dél-amerikai forgatások, még ott is azért, amit terveztünk, az mind jó volt, de még úgy közben úgy született.
Jöttek meg ötletek.
Jött, hogy még lehetne, és jó lenne, és a film javára lenne. Hát ezt majd most megnézzük, hogy anyagilag, hogy elég kicsi a költségvetés, de hát hogy valahogy majd megnézzük, hogy tudunk-e rá valami keretet szerezni, és akkor még egy rövid utat csinálunk.
No, hát nagyon örülök, hogy 44 nap után újra Magyarországon vagy. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Sajgó Szapolccsal beszélgettünk bolíviai útjáról, egy filmet készítenek a 18. századi magyar jezsuita misszionáriusok életéről, akik Latin-Amerikában szolgáltak. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a belső értékekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Istenünk, Te megszenteled egyházadat, mely minden népet és nemzetet egybefoglal. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és amint egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveid szívén át a földre. Krisztus, a mi Urunk által. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán. Szeretném megkérdezni tőletek, hogyha lehetne egy ilyen mutatón megjelölni, hogy ti mennyire érzitek magatokat feltöltődve, mint egy elem, ahogy szokta jelezni, hogy mikor fog lemerülni, és mennyire van feltöltődve. Ilyen szempontból hogy érzitek magatokat, mennyire vagytok feltöltődve, és mi az oka?
Egészen fel vagyok töltődve, de teljesen nem, mert ugye még reggel van, és kicsit fáradt vagyok, de attól jó kedvem van, és ezért szerintem feltölti az elemet.
Én is azt mondanám, hogy nem vagyok teljesen feltöltődve, mert még elég korán van.
Az én energiaszintem körülbelül ott az egyest és a kettest mutatja, így az őszi szünet előtti napokban már egy picit megfáradtam, de lelkesen próbálok helytállni, és a rám bízott feladatokat elvégezni. Amikor először jöttetek egyedül iskolába, akkor emlékeztek-e arra, hogy mitől féltetek, vagy milyen érzések voltak bennetek, mikor először egyedül jöttél? Tehát nem amikor először jöttél iskolába, hanem amikor már olyan nagy voltál, hogy azt merték neked mondani, hogy gyere el egyedül. Emlékeztek-e erre?
Akkor már nem féltem, mert ugye azelőtt már egy évvel mindig a Nórival jártunk haza, és ugye megtanultam az utat, meg nem féltem, meg a közlekedést is megtanultam, ezért biztonságban éreztem magamat.
Viki?
Nekem így elsőre egyedül csinálni dolgokat, az általában egy kicsit fura szokott lenni, mert ugyan szeretek egyedül lenni, de mégis kicsit nehéz megszokni, főleg úgy, hogyha mondjuk azt a dolgot eddig mondjuk valaki társaságában csináltad.
Amikor először jöttem egyedül iskolába, mentem le a boltba vásárolni, vagy buszoztam el egy barátomhoz, akkor azt éreztem, hogy kezdek felnőtté válni. Egyedül is el tudom intézni azt, ami nekem fontos, a felnőttek pedig megbíznak bennem. Mintha közelebb kerültem volna ahhoz, hogy egyenrangú legyek a nagyokkal. Most már talán túl vagytok ezen az első alkalmon, amikor valamit rátok bíznak a felnőttek. Hogyan érzitek most magatokat ezen a fejlődési szinten? Mennyire érzed, hogy rád bíznak a felnőttek, vagy megbíznak dolgokra? Hogy érzed magad, Viki, ebben a feladatban?
Én úgy érzem, hogy eléggé jó vagyok ebben, illetve nekem már az is bizalom, hogyha elengednek egyedül Egerbe, vagy akárhova máshova, hogyha elengednek nekem már, az is egyfajta bizalom, vagy hogyha elengednek sétálni, hiszen már akkor is a szüleink ugyebár megbíznak bennünk, hogy elmehetünk egyedül, vagy akár a barátainkkal, és hogy nem történik belőle semmi baj.
Barna, te hogy állsz a rád bízott feladatok elvégzésével? Mit érzel ilyenkor? Vagy hogyha mondjuk abban, amiben tehetséges vagy, olyan feladatokat, mondjuk most szerepeltetek, úgy tudom, az október 23-ai megemlékezéskor készített irodalmi műsorban is, hogy milyen érzés számodra ez, amikor így megbíznak, vagy rád bíznak dolgokat?
Én ezt megtiszteltetésnek tartom, hogy engem választanak az ilyen feladatokkal, és próbálom a lehető legjobban, a képességeimhez mérten legjobban teljesíteni, mert ha valaki megbízott bennem, én nem szeretnék csalódást okozni neki.
Minden ember szereti maga intézni az ügyeit. Ettől úgy érzi, hogy elismerik őt, tiszteletben tartják a szándékát, elfogadják a döntéseit. Kérni olyan, mintha képtelen lennék megoldani egy problémát, vagy éppenséggel kevésnek, gyöngének bizonyulnék. Mintha alacsonyabb rendű lennék, mint a többiek, különösen az, akitől kérnem kell. Ti mennyire tudtok kérni másoktól szívességet, vagy segítséget, vagy bármi egyéb dolgot? Hogy állsz ezzel, Viki?
Én igazából elég nehezen mondhatni, mert nem nagyon szeretek így másokra támaszkodni, hogy nem szeretném, hogyha nekik teher lenne az, hogyha én kérek tőlük valamit, esetleg egy szívességet, vagy bármi mást, viszont van olyan helyzet, amikor nem tehetsz mást, és muszáj kérned.
Nagyon nehéz dolog az, amikor csak küszködik az ember, de nem kér segítséget, és ez különösen akkor van ez így, amikor nem is bízom abban, hogy bárkitől segítséget kérhetnék. Ha segítséget kérsz, annak biztos, hogy van jó és rossz oldala, hát mi az, ami jó, és mi az, ami rossz benne, Barna?
Az, hogy a feladat végül el lesz végezve, de az a rossz, hogy az nem magunktól csináltuk, és nem mi jöttünk rá, mi oldottunk meg, és ezért nem fejlődünk annyira, mint hogyha egyedül oldottuk volna meg.
Mit gondoltok arról, Viki, hogy te kitől kérsz szívesen?
Olyan emberektől, akiket régebb óta ismerek. Persze, biztos vannak az embereknek az életükben olyan esetek, amikor egy idegenhez kell oda mennie, mondjuk kérnie egy 100 forintost, vagy esetleg, hogy váltsa fel a pénzét, és ezek az esetek szerintem így elég nehezek, főleg azoknak az embereknek, akik nem nagyon szeretik így a társaságot, vagy hogy így oda menni idegen emberekkel, és inkább ilyen visszahúzódóabbak.
Mit szóltok ahhoz az állításomhoz, hogy szívesebben kérünk segítséget a gépektől, a telefonomtól, a különböző alkalmazások, ha eltévedtem, vagy nem tudom az útirányt, vagy nem ismerek fel valakit, akkor gyakrabban fordulunk-e szerintetek manapság gépekhez, mint az emberekhez?
Szerintem elég sok esetben igen, viszont ez a GPS az sem a legjobb van, amikor az sem mondja meg jól az utat, és ugye bár ilyenkor oda kell menni az emberekhez, és útbaigazítást kell kérni.
Nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy inkább ráhagyatkozunk a gépek segítségére, ahogy te is mondtad, a GPS-re, és próbáljuk meg nem is emberekre, hanem gépekre bízni azokat a feladatokat, amiket pár évvel ezelőtt még emberek segítségével oldottunk meg. És sajnos, hogyha az életed vezetésére gondolsz, vagy magára a pályaválasztásodra, a te céljaidra, az úti céljaidra, itt a földi élet során, akkor mennyire érdekes az, hogy itt ezt viszont nem cserélhetjük le gépekre. Tehát nem mondhatja meg semmiféle akármilyen program, vagy pályaválasztási tanácsadó, vagy akármilyen szoftver, hogy te mit kezdjél az életeddel, milyen döntéseket hozzál, hová menjél tovább tanulni, kit válasszál barátnak, kit válasszál társnak, ki legyen a te bizalmasod, ki legyen az, akivel megosztod az életedet, mennyire bízol meg a szüleidben. Tehát, hogy azt akartam ezzel csak rávilágítani, hogy vigyázzatok, mert nagyon sokszor ugye ráhagyatkozunk gépekre, alkalmazásokra, műholdak segítségével próbálunk válaszokat keresni arra, hogy milyen lesz az időjárás, mikor kell fel a nap, mikor nyugszik le, mennyi eső fog esni ebben a hónapban, milyen költségvetésünk lesz, nagyon sokszor. Viszont ne felejtsük el azt, hogy az Isten kezébe tegyük le az életünket, és ő az, aki az életünk GPS-e lesz, ő az, akire rá tudsz hagyatkozni, ő az, akiben meg tudsz bízni, és akinek a kegyelmével és gondviselésével majd az életed, az örök élettel a célba ér. Jézus is gyakran buzdított minket arra, hogy kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, csörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Amikor imádkozni tanította az apostolokat, akkor tulajdonképpen egy kérés listát adott át nekik. Légy szíves, Viki, olvasd fel nekünk úgy a mi atyánkot, hogy jelöld be azokat a kéréseket, amelyeket Jézushoz szoktunk intézni.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a neved, jöjjön el az országod, legyen meg az akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, s bocsásd meg a vétkeinket, amint mi is megbocsájtottunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól.
Te melyik kérést szereted a legjobban a hét közül?
Én azt, hogy legyen meg az akaratod, mert az egy nagyon mindennapos dolog, hogy sok ember elveszettnek érzi magát, és nem tudja, hogy most mi lesz, és hogy ilyenkor imádkozni kell, mert az Isten mindent kitervelt, hogy hogy lesz, és hogy meglegyen az akarata, ez szerintem egy nagyon fontos dolog.
Nekem is ez a mondat áll a szívemhez a legközelebb, mert ilyenkor mindig arra gondolok, hogy ne úgy legyen, amit én szeretnék, és ne az legyen, amit én gondolok, hogy nekem jó, hanem hogy teljesüljön be az, amit az Isten akar, és hogy el tudjam fogadni mindazokat az ajándékokat, amelyeket Isten akar adni számunkra ezen a mai napon, vagy akár az egész életünkben. Legyen az akár jó, vagy akár rossz dolog is, de tudom azt, hogyha Isten megengedi, hogy az a fájdalom vagy szenvedés megtörténjen az életembe, akkor ad ahhoz is erőt, hogy ezt a fájdalmat, szenvedést és megpróbáltatást az ő kegyelmével át tudjam élni, meg tudjam élni, és tudjam ezt a keresztet hordozni. Ez az Istenre való ráhagyatkozás nyilvánvaló, hogy az én életem során is úgy, ahogy felnőtté váltam, úgy jöttem rá ezekre szépen lassan, hogy mennyire jó is az, hogy az Isten oltalmában növekedhetem. És melyik az a kérés, amit legkevésbé értesz, és amelyiket legnehezebbnek érzel?
És ne vigy minket kísértésbe, szerintem az úgymond a legnehezebb, már pedig olyan értelemben, hogy az ember ugye nagyon sokszor bűnbe esik, és nagyon nehéz ugye nemet mondani a kísértésnek.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
Jézus nagyon közvetlenül beszélgetett az atyával, nem félt tőle. Neki az imádság feltöltődést jelentett. Hogyan volt ez lehetséges? Úgyhogy mindig így szólította meg Istent, Atya, én atyám. Szerette őt, és tudta, hogy Isten is nagyon szereti őt. Amikor imádkozott, az olyan volt, mintha az édesapjával vagy a legjobb barátjával beszélte volna meg a dolgait. Ilyenkor kért is Istentől. Ő nem érezte furcsának, cikinek, hogy elmondja, mire lenne szüksége, hiszen tudta, hogy ha valakivel ilyen jó viszonyban vannak, azelőtt nem kell semmit sem szégyelnie. Jézusnak volt azonban még egy titka. Tudta jól, hogy az Atya mellett ott van még a Szent Háromság harmadik személye. Őt úgy hívják Szent Lélek. Egy régi imádságunkban így szólítjuk meg őt, ajándékos jó barát. Azért adták neki ezt a nevet, mert ő adja át az embereknek azokat az isteni ingyenes ajándékokat, segítségeket, kegyelmeket, amelyekre leginkább szükségük van. Szerintetek mi lehet olyan nagyszerű a Szent Lélek eljövetelében, hogy Jézus azt mondja, hogy jobb nekünk, ha ő elmegy? Vajon mire gondolhat ott Jézus? Hogyan tölti be a Szent Lélek a küldetését, azt, amit az Atya adott az ő számára? Mit jelent ő nekünk?
Lelki erőt és bátorságot ad a mindennapjainkhoz.
Fogalmazd meg, hogy milyen segítségre, nem anyagi, nem tárgyi ajándékokra, de mire lenne leginkább szükséged a Szent Lélektől?
A bátorságot mondanám, ugyanis, bár úgy gondolom, hogy azért kiskoromhoz képest egészen bátrabb vagyok, mint akkor voltam, viszont úgy érzem, hogy még mindig vannak korombeli emberek, akik még mindig bátrabbak és jobban mernek menni mindenfelé, úgyhogy én még több bátorságra vágynék.
Én kitartásra, mert most jön a középiskola, nagyon sokat kell tanulni, és ahhoz ugye kitartás kell meg, hogy leüljünk és tanuljunk több óra hosszát, és én ezt kérek segítséget a Szentlélektől.
Én pedig a Szentlélektől nagyon sokszor, hogyha így belegondolok, hogy ebben az életszakaszban mire van leginkább szükségem, akkor bölcsességre. Hogy a jót és a rosszat meg tudjam különböztetni, hogy tudjak úgy dönteni, hogy a másoknak a javát szolgálja. Lehet, hogy közvetlenül az a csapda, hogy úgy jónak tűnik az a dolog, és igazából, amikor viszont azt választod, akkor csapdába kerülsz. Nagyon nehéz az embernek egyedül jól döntenie, és én ezért szoktam kérni a Szentlélek Istennek a segítségét, hogy adjon nekem bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, és hogy mindig az ő akarata szerint tudjak szolgálatot teljesíteni, és hogy a rám bízott embereket a jó úton vezessem. Ferenc pápa 2014. április 2-án a házas életről mondott beszédet, és szerinte három szó nyújthat minden nap nagy segítséget. Melyik lehet ez a három?
Kérem, köszönöm, bocsánat.
Most nézzük meg, hogy mit jelent ez a három szó. Légy szíves, Viki, magyarázd el nekünk, hogy mit jelenthet ez a kérem, kérlek, légy szíves kifejezés.
Mindannyian szorulunk segítségre, ki így, ki úgy. Nem kell szégyelnünk, hogy segítséget kérünk. Ettől nem vagyunk kicsik és nem vagyunk gyöngék, hanem éppen ellenkezőleg bátrak és erősek.
A köszönöm kifejezés, Barna.
Akár, hogyha megajándékoznak minket, vagy mi ajándékozunk meg mást, ez az a szó, amit mindig mondunk, a köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagy, hogy együtt lehetünk, hogy osztozhatunk, hogy bízol bennem, és én is bízhatom benned.
A bocsánat.
Vannak alkalmak, amikor segíthettünk volna, de nem tettük meg, vagy esetleg úgy segítettünk, hogy az nem volt jó, inkább bajt, kárt okoztunk. Általában ilyenkor újra bátorságra és erőre van szükségünk, hogy kimondjuk, bocsánat, ezt elrontottam. De nem félek beismerni, mert bízom benned.
Számotokra a három kifejezés közül. A kérem, a köszönöm és a bocsánat, melyik az, amit nagyon gyakran szoktál használni, és melyik az, amit abszolút vagy nagyon nehezen mondasz ki?
Nekem olyan, amit nem mondok, szerintem nincs, mert én merem mind a három szót használni bátran, de amit legtöbbször mondok, az bocsánat, mert én minden apró dologért bocsánatot szoktam kérni. Mert olyankor azt súgja nekem a lelkiismeretem, és sokszor van úgy, hogy még napokkal rá is ilyen nagyon kis dolgokra eszembe jut, és akkor rosszul érzem magamat, hogy én akkor nem kértem bocsánatot, vagy nem jól cselekedtem.
Hát számomra sincs ez a három közül olyan szó, amit nehezen tudnék kimondani. Inkább olyan, amit ritkábban használok esetleg, az például a kérem, azt nem mondom annyira sokszor. Én viszont a köszönömet választanám, mert szerintem azt elég gyakran mondom, és elég gyakran megköszönök dolgokat. Például, hogyha mondjuk leülünk ebédelni, akkor is ebéd után mindig megköszönöm anyának, és akkor mondom neki, hogy nagyon finom volt, köszönjük szépen.
Az ajtóra kiírt három szó, a kérem, a bocsánat és a köszönöm, arra utal, hogy sokszor mi magunk szorulunk rá arra, hogy mások segítsenek nekünk. Ajándékot szeretnénk kapni tőlük, ami lehet az idejük, a fizikai erejük, a közelségük, a megértésük, bármi, amivel jót tudnak tenni velünk, nekünk. Olykor mi magunk válhatunk ajándékká a másik számára. Szomorú volt, és mi rámosolyogtunk. Arra vágyott, hogy valaki meghallgassa, és mi leültünk mellé beszélgetni. Hogyha pedig valamilyen okból nem sikerült ez az ajándékozás, akkor az bizony rossz dolog. Bocsánatot kérnünk, vagy éppenséggel mi vagyunk azok, akik megbocsátanak. És itt a csoda, egyszerre átalakul minden, hiszen végső soron már a bocsánat, a megbocsátás is ajándék. Azt szerettem volna még hittanóránk végén megkérdezni tőletek, hogy az alábbi állítások közül szerintetek melyik az, ami igaz, és melyik az, ami hamis. Ajándékot jobb adni, mint kapni. Igaz vagy hamis, Viki?
Szerintem ez igaz, mert sokkal jobb érzés adni valakinek, főleg akkor, amikor látod, hogy örül is neki.
Ha kérek, gyengének tűnök.
Ez hamis, ez épp az erősséget mutatja, hogy ha valami nem megy, akkor merünk segítséget kérni.
Akitől segítséget kérek, az nagyobb, erősebb nálam.
Én erre azt mondanám, hogy hamis, hiszen minden ember egyenrangúnak számít.
Az ember megalázza magát, ha segítséget kér.
Ez hamis, mert a segítségkérés az nem egy olyan dolog, amit csak a gyengék meg ami csak rossz értelemben lehet.
A gyöngeség nem szégyen.
Ez igaz, hiszen vannak olyan emberek, akik tényleg nagyon gyengék, vagy alapból gyengét természetűek, és ebben szerintem semmi szégyen nincsen.
Van olyan ember, aki senkinek sem tud semmiféle ajándékot adni.
Szerintem ez hamis, mert ilyen legkisebb dolgok is lehetnek ajándékok, hogy köszönünk valakinek, vagy segítünk neki a háziba, és szerintem nincs olyan ember, aki nem okozott valakinek ilyen ajándékozással örömet.
Aki mer bocsánatot kérni, az bátor ember.
Ez igaz.
Fontos megköszönni az ajándékot.
Ez igaz, mert ez mutatja ki legjobban, hogy örülünk, és hálásak vagyunk azért, hogy megajándékoztak minket.
Hittanóránk végén adjunk hálát a mindenható Istennek, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Újjongjatok az Úrnak minden földek, szolgáljatok az Úrnak örvendezve, járuljatok szín elé vidám ének szóval. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, övéi vagyunk, háza népe és legelőjének nyája. Őt magasztalva lépjetek be kapuján, énekelve vonuljatok hajlékába, adjatok hálát neki, és áldjátok az Úr nevét, mert valóban jó az Úr, szeretete megmarad örökké, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!